kettős életre. Együtt én meg te.
6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány növelné a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát, ezt prioritásként kezeli, hangoztatta a kormányfő az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter felhívta a figyelmet arra, hogy lakosságarányosan az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. Kijelentette, az arányszám növelésének célja nem a kedvezőbb statisztika, de nem is kizárólag a versenyképes gazdaság megteremtéséről szól. A társadalmi felemelkedés egyik legfontosabb, nélkülözhetetlen eszköze, fogalmazott kitérve arra, hogy sok olyan tehetséges fiatal rejtőzik, aki családi körülményei miatt nem képes kamatoztatni képességeit. A kormány célja az ezzel kapcsolatos akadályok lebontása, jelentette ki. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztése elengedhetetlen az iskolákban. Erről beszélt a közösségi oldalra feltöltött videójában az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit arról tájékoztatott, a minisztériumban Vissza a jövőbe munkacímmel elkezdtek dolgozni egy oktatási stratégián. A cím részben arra utal, hogy jó sok évvel ezelőtt azért már csináltunk jó dolgokat, érdemes ezeket újra elővenni. Másrészt viszont arra is, hogy ebben a technológiailag felgyorsult világban újra vissza kell térnünk az emberi mi voltunkhoz, az érzéseinkhez, fogalmazott a miniszter. Kijelentette, arra van szükség, hogy ne robotokat képezzenek az iskolában, hanem érző és gondolkodó embereket. Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár a videóban arról beszélt, az új rendszerben a tanító pedagógus helyett a tanuló, vagyis az alkotó, kreatív, kíváncsi gyerek kerül a központba. Hozzátette, a gyerekeknek arra van szükségük, hogy olyan iskolába járhassanak, ahol számít az egyéniségük, az egyéni szükségletük, ahol számítanak ők maguk. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyag kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a szektor romló működési feltételei miatt, közölte a szervezet. A Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levélben arra figyelmeztetnek, hogy a független töltőállomások működési feltételei olyan mértékben romlottak, hogy a kormányzati beavatkozás nélkül 600-700 jellemzően vidéki magyar tulajdonú családi vállalkozás működése kerülhet veszélybe. Nem állami támogatást vagy veszteségeik finanszírozását kérik, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Kezdeményezik az üzemanyag kiskereskedelmi szektor rendkívüli kormányzati átvilágítását, valamint a MOL nagykereskedelmi árképzésének, ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát. Azonnali szakmai egyeztetést kezdeményeznek a kormány, az illetékes hatóságok és a független üzemanyag kiskereskedők képviselőinek részvételével. A kamarai etika nem politikai fegyver, a szakmai önszabályozás elsősorban a beteget védi és az egészségügyet nem az ott dolgozók ellenében, hanem velük együtt kell jobbá tenni, írta az egészségügyi miniszter közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy a kormány visszaállítaná a kötelező orvoskamarai tagságot és visszaadná a Magyar Orvosi Kamara jogosítványait. Hegedűs Zsolt hozzátette, a lépés célja az egységes, szakmai alapú és független etikai önszabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése. Hozzátette, nem csak a korábban elvett jogosítványokat kapja vissza a kamara, de nagyobb szerepet kapna a jogalkotásban, az egészségpolitikai döntések előkészítésében, a szakmai szabályozásban, az oktatásban, a továbbképzésben és a minőségbiztosításban. A miniszter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi egészségügyi tárca szakmai kérdésekre szakmai válaszokat ad, ezért állítják most helyre a kötelező kamarai tagságot, és adják vissza a szakmai etikai eljárás. Sokat a MOK-nak. Ebben az évben is a Debreceni Egyetemen tartotta nyárvégi szakmai találkozóját a Doktoranduszok Országos Szövetsége, a szervezésben a helyi doktorandusz önkormányzat működött együtt. A fórumon a hazai doktorképző intézmények, PhD-s hallgatói előadásokon, workshopokon, kerekasztal beszélgetéseken vehettek részt, amikkel segítik a tudományos pályára való felkészülést és elindulást. Az idei programon a Tudományos és Technológiai Minisztérium államtitkára bemutatta az ország új tudományos tudományos és innovációs stratégiáját is. Horváth Péter tudománypolitikáért és innovációért felelős államtitkárt hallják.
Bemutathattam azt a tervet, amit az elmúlt 3 hónapban a Tudományos és Technológiai Minisztérium a tudománypolitikában és innováció fejlesztésben elkészített. Az ország innovációs fejlesztését 3 fő területen fogjuk támogatni, melyek a környezet, az egészség és a technológia, illetve lesz ennek 2 átfogó pillére a társadalmi jólét és a biztonságunknak a fejlesztése. Mindenképpen szükséges tudomány és innováció szempontjából megemelni azokat a pénzügyi kereteket, amik rendelkezésre állnak a Magyar Kutatók és Innovátorok részére a Nemzeti Kutatási és Innovációs Fejlesztési Hivatalban. Tervünk, hogy megduplázzuk ezt az összeget 3 év alatt, és ezzel megerősítjük az alapkutatási támogatási rendszert. Mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy az Európai Unió KINOP nevű operatív programjának a következő 2 évben rendelkezésre álló összegeiből szintén a magyar tudományt és innovációt a lehető legmagasabb szinten segítsük. Szintén egy misszióvezérelt részt meghirdetünk arra, hogy a magyar alapkutatási eredményekből a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban startupokat hozhassunk létre. Bemutattam azt a programot, amely segítségével az Európai Unió Horizon pályázataiba segítünk visszaintegrálódni a magyar kutatási szférát, illetve azt a konstrukciót, ami az elmúlt kormányzat alatt is létezett és segítette a magyar kutatók nemzetközi esedését. Ez eddig a magyar egyetemeknek állt a rendelkezésére, most már ezt ki fogjuk nyitni a kutatóhálózatoknak is.
A rezsicsökkentés megszüntetését, az ebből származó megtakarítás visszaosztását, egy igazságosabb rendszert javasol a levegő munkacsoport. Az erről szóló elképzeléseiket levélben ismertették Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel, közölte a civil szervezet. A rezsicsökkentés jelenlegi formájában az adófizetők pénzét pazarolja, igazságtalan és a tehetősebb rétegeknek kedvez, írták a megbízásukra készült legfrissebb tanulmány megállapításai alapján. A lakossági földgáz és távhő mesterségesen alacsony árai, érdemi túlfogyasztást, pazarlást, ezáltal pedig jelentős környezeti terhelést okoznak. A rendszer szociálisan is igazságtalan, az átlagfogyasztásig azok is kapnak állami támogatást, akik nem szorulnának rá. Így minél többet fogyaszt egy tehetősebb háztartás, annál több közpénzt kap, tették hozzá. Véleményük szerint megfizethető lakossági energiaárakat a legjobb lenne az épületek energetikai korszerűsítésével biztosítani, de ehhez évtizedek kellenek, ezért pénzbeli kompenzációt, a rezsicsökkentés eltörlésével megtakarított pénz lakosságnak való visszaosztását javasolják.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Nem múló szerelmet, nem ismersz még, hát segíts. tanítom még ma, azt garantálom. Küzdeni kell az első vérig, fáj majd, de meg kell tenni. Mikor lemegy a nap, akkor érezzem azt, hogy ma jó volt magyarnak lenni. Visszamegyek érted, ha lemaradnál, vagy visznek a hátamon. Megkereslek az éjszakában, a kabátom rád adom. Átölellek, ha szomorú vagy, a mosolyod elhozom. Ringatlak majd, ha elfáradnál, az álmodat álmodom.
Műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Szeptember 5-e szombat van, a szerkesztőt Lénárt Vandát hallják. Következzen kínálatunk 7 óráig. Mai műsorunkban először hitéleti gondolatokkal, a Nem csak kenyérrel él az ember című rovatunk jelentkezik, majd 7:30-kor híreket hallhatnak. Ezután Sárfőző Dániel Battonyai református lelkipásztornak tesszük fel azt a kérdést, hogy miért lesz lelkipásztor olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést, sőt gyerekként még el sem tudta volna magát képzelni lelkészként. A válasz 6:30 után nem sokkal kiderül, ez tehát a kínálatunk 7 óráig. Tartsanak velünk!
Yeah.
Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Dr. Koncvágási Katalin, a Magyarországi Református Nőszövetség elnöke, Sarkad belvárosi lelkipásztor. Isten ígéjét olvasom a Krónikák második könyvéből, a negyedik rész válogatott verseiből. Készítetett egy rézoltárt, azután elkészítette az öntött medencét. Alatta körös körül bika alakok voltak, könyökönként 10-10, ezek vették körül a medencét. Két sorban helyezkedtek el a bika alakok, amelyeket az öntvénnyel együtt öntöttek. A medencét 12 bika tartotta, három északra, három nyugatra, három délre, három pedig keletre nézett. Azután készítetett 10 mosófazekat, 5-öt helyezett el jobb felől, 5-öt pedig bal felől, hogy azokban mossák és öblítsék le azt, amit az égő áldozathoz előkészítettek. A medencében pedig a papok mosakodtak. Készítetett 10 arany lámpatartót is, a megadott minta szerint, és elhelyezte azokat a templomban. 5-öt jobb felől, 5-öt pedig bal felől. Készítetett 10 asztalt is, és elhelyezte azokat a templomban. 5-öt jobb felől, 5-öt pedig bal felől. Készítetett 100 arany hintőedényt is. Készítetett Hírám továbbá fazekakat, lapátokat és hintőedényeket. Ezzel befejezte Hírám azt a munkát, amelyet az Isten házában kellett készítenie Salamon király megbízásából. Mindezt a fölszerelést tiszta részből kellett elkészítenie. Hírám mesternek az úrháza számára Salamon király megbízásából. Mindezt a fölszerelést nagy mennyiségben csináltatta Salamon a réz roppant bősége miatt. Elkészítette Salamon a többi fölszerelést is az Isten házához. Az aranyoltárt, az asztalokat, amelyeken a szent kenyerek voltak, a lámpatartókat és azok mécseseit színaranyból, hogy ott égjenek rendeltetésük szerint a szentek szentje előtt. A virágokat, a mécseseket és a koppantókat is aranyból, mégpedig színaranyból. Azután a késeket, hintőedényeket, kanalakat és szenes serpenyőket színaranyból, valamint a templom bejáratát, a szentek szentjébe nyíló ajtót és a templom szentélyébe vezető ajtót is aranyból. Salamon a templom építése után a kultuszi felszerelés elkészítésével folytatja a munkát, és ezzel a templom belső életére kezd fókuszálni. Nézzük meg ezekből néhányat. A rézoltár a templom udvarának központi eleme. Ez az áldozat bemutatás helye, ahol az ember Isten elé viszi bűneit, háláját és könyörgését. Méretei azt jelzik, hogy Isten népének az életében az áldozat nem mellékes, hanem központi valóság. Az új szövetség népeként mi már Krisztus egyszeri és tökéletes áldozatját valljuk, de ez a szakasz arra figyelmeztet minket, hogy az engedelmesség és a bűnbánat ma is az Istennel való kapcsolatunk fontos része. A templom egyik legkülönlegesebb tárgya az az öntött medence, amelyet 12 bika tartott, és amelybe több ezer liter víz fért. A medence nem dísz, hanem a tisztulás helye. A papok itt mosakodtak meg, mielőtt az Úr szolgálatába léptek. A tisztaság pedig nem csak külsőség, hanem lelki szükséglet is, mint az Istennel való találkozás feltétele. Az Úrhoz való közeledés ugyanis mindig tisztulást kíván, és a tisztaság nem önmagunkért való, hanem azért, hogy méltó módon állhassunk Isten színe elé. A 10 mosófazék, a 10 arany lámpatartó és a 10 asztal mind-mind azt mutatják a számunkra, hogy az Isten házában rend van. A lámpatartók fényt adnak, az asztalokon ott vannak a szent kenyerek, a mosófazekak pedig az áldozatok előkészítésére szolgálnak. A templom sohasem válhat kaotikus helyé, ez ellen lépett fel Jézus később keményen, hiszen olyan megszentelt tér az, ahol minden tárgynak megvan a maga helye és funkciója, hiszen mindegyik az Úr tiszteletét szolgálja. Hírám mester minden tárgyat, amit készített később, tiszta részből készítette, fazekakat, lapátokat, villákat és még állványokat is. A Biblia hangsúlyozza, hogy mindezeket nagy mennyiségben öntötték, mert igen sok rész volt Jeruzsálemben. A templom fölszerelése tehát nem kimérve vagy kicentízve készült, hanem olyan bőségből, mely az Isten gondoskodását tükrözi. Ez a szakasz ma azt kérdezi tőlünk, vajon a mi életünk apró részleteiben látható-e az Isten szentsége? Készek vagyunk-e neki tisztán és rendben élni, hogy ez méltó legyen ő hozzá? A szolgálatunk, az életünk akkor lesz ugyanis tényleg örömteli, ha odaszánjuk az Úrnak nem csak a nagy és fontosnak tűnő dolgainkat, hanem a mindennapi és apró cselekedeteinket is. Legyen az életünk szép és rendezett, olyan, hogy minden a maga helyén és rendjén az Úr dicsőségére szolgáljon. Amen. Urunk, taníts bennünket úgy élni, hogy életünk részleteiben is megmutatkozzon a te szentséged. Add, hogy tisztán, rendben és alázattal szolgáljunk, és mindent tettünk a te dicsőségedet tükrözze. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A kritikai gondolkodás és a kreativitás fejlesztése elengedhetetlen az iskolákban. Erről beszélt a közösségi oldalra feltöltött videójában az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit arról tájékoztatott, a minisztériumban Vissza a jövőbe munkacímmel elkezdtek dolgozni egy oktatási stratégián. A cím részben arra utal, hogy jó sok évvel ezelőtt azért már csináltunk jó dolgokat, érdemes ezeket újra elővenni. Másrészt viszont arra is, hogy ebben a technológiailag felgyorsult világban újra újra vissza kell térnünk az emberi mi voltunkhoz, az érzéseinkhez, fogalmazott a miniszter. Kijelentette, arra van szükség, hogy ne robotokat képezzenek az iskolában, hanem érző és gondolkodó embereket. Kókainé Lányi Marietta, közoktatásért felelős államtitkár a videóban arról beszélt, az új rendszerben a tanító-pedagógus helyett a tanuló, vagyis az alkotó, kreatív, kíváncsi gyerek kerül a központba. Hozzátette, a gyerekeknek arra van szükségük, hogy olyan iskolába járhassanak, ahol számít az egyéniségük, az egyéni szükségletük, ahol számítanak ők maguk. A Független Benzinkutak Szövetsége azonnali kormányzati beavatkozást és az üzemanyag kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását sürgeti a szektor romló működési feltételei miatt, közölte a szervezet. A Magyar Péter miniszterelnöknek címzett nyílt levélben arra figyelmeztetnek, hogy a független töltőállomások működési feltételei olyan mértékben romlottak, hogy a kormányzati beavatkozás nélkül 600-700 jellemzően vidéki magyar tulajdonú családi vállalkozás működése kerülhet veszélybe. Nem állami támogatást vagy veszteségeik finanszírozását kérik, hanem kiszámítható üzemanyagellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket. Kezdeményezik az üzemanyag kiskereskedelmi szektor rendkívüli kormányzati átvilágítását, valamint a MOL nagykereskedelmi árképzésének, ellátási gyakorlatának és piaci pozíciójának versenyjogi és gazdasági vizsgálatát. Azonnali szakmai egyeztetést kezdeményeznek a kormány, az illetékes hatóságok és a független üzemanyag kiskereskedők képviselőinek részvételével. A rezsicsökkentés megszüntetését, az ebből származó megtakarítás visszaosztását egy igazságosabb rendszert javasol a levegő munkacsoport. Az erről szóló elképzeléseiket levélben ismertették Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel, közölte a civil szervezet. A rezsicsökkentés jelenlegi formájában az adófizetők pénzét pazarolja, igazságtalan és a tehetősebb rétegeknek kedvez, írták a megbízásukra készült legfrissebb tanulmány megállapításai alapján. A lakossági földgáz és távhő mesterségesen alacsony árai, érdemi túlfogyasztást, pazarlást, ezáltal pedig jelentős környezeti terhelést okoznak. A rendszer szociálisan is igazságtalan, az átlagfogyasztásig azok is kapnak állami támogatást, akik nem szorulnának rá. Így minél többet fogyaszt egy tehetősebb háztartás, annál több közpénzt kap, tették hozzá. Véleményük szerint megfizethető lakossági energiaárakat a legjobb lenne az épületek energetikai korszerűsítésével biztosítani, de ehhez évtizedek kellenek, ezért pénzbeli kompenzációt a rezsicsökkentés eltörlésével megtakarított pénz lakosságnak való visszaosztását javasolják.
Európa Rádió híreit hallották.
De hiába.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Miért lesz lelkipásztor egy olyan emberből, aki nem kapott vallásos nevelést, sőt gyerekként még el sem tudta volna magát képzelni lelkészként? Milyen úton érkezett meg a filozófia és a keleti vallások után egy éjszaka alatt mégis a kereszténységhez? Serfőző Dániel Battonyai református lelkipásztorral Császár Hunor szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett.
Ki vagy, és hogyan tudnád bemutatni magad, mivel foglalkozol?
Először is nagyon szépen köszönöm az interjú lehetőségét. Serfőző Dániel vagyok, református lelkipásztor Battonyán, a Battonyai Református Misszió Egyházközségben. Hétköznapi nevén református papként tudnám definiálni magamat.
A családi környezetedben hogyan kezelték a vallást? Mi volt a hozzáállás?
Ez érdekes, mert a legtöbb lelkész általában úgy kerül a teológiára, úgy kerül ebbe a hivatásba, hogy visszamenőlegesen valami fajta lelkész dinasztia sarja, szóval már vagy a szülei is lelkipásztorok, vagy a szülei nagyon mélyen hívő emberek, esetleg presbiterek. Ez az én esetemben abszolút nem volt igaz. Az én családomnak úgymond nem túl sok köze van a hithez, csak annyira van köze, mint egy átlag mai magyar 21. századi embernek. Nem kifejezetten kaptam egyáltalán vallásos nevelést, nem is zártak el tőle, de nem volt meg az alkalmai annak, hogy én ezzel megismerkedjek mélyebben. Nagymamámmal egy-két ünnepen voltunk templomban, egy-két Jézusos film, ami esetleg ment a tévében. Gyerekkoromban gyakorlatilag ennyire emlékszek így a hittel, a vallással való találkozásra.
Hogyan tekintettél fiatalként a hivatásod előtt a vallásos emberekre, és ez hogyan változott meg később?
Igen. Itt is azt tudom mondani, hogy szerintem úgy, mint a mai átlag 21. századi magyar ember. Közömbös voltam a hittel szemben, ugyanakkor volt bennem egy kis ellenszenv is, főleg a keresztény hittel szemben. Ennek szerintem megvannak az okai, hogy ez miért alakul így a társadalomban, ugye a különböző egyházi botrányok, a különböző prekoncepciók a hitről, az általános ismeretlensége annak, hogy mi is egyáltalán a kereszténység, vagy mit is tanít a kereszténység. Szóval azt mondanám, hogy egy közömbösség, ugyanakkor kifejezetten a keresztjén hit felé viszont egyfajta ellenszenv, egyfajta megvetés, egyfajta lenézése a keresztjén hívő embereknek. Főleg minél idősebb lettem, annál inkább az ellenszenv felé fordult sajnos a közömbösség.
Hogyan kezdtél el a vallásokkal vagy a kereszténységgel foglalkozni? Sőt, mi volt az első vallás, amivel elkezdtél foglalkozni?
Igen, ahogyan mondtam, ugye ahogyan növekedtem, úgy egyre nagyobb lett úgymond az ellenszenv a vallásos emberek felé, viszont érdekes módon volt egy fordulópont. Ennek a fordulópontnak mondhatjuk, hogy a kezdete kb. 13-14 éves koromban jött el. Tudni kell rólam, hogy én szerintem egy kicsit korán érő típusú ember vagyok, aki elég hamar elkezdett érdeklődni a mélyebb, komolyabb témák iránt. 14 évesen kezdtem el igazából gondolkodni, hogy körülöttem van ez a világ, benne az én életem, benne az én családi állapotom. Lassan el kéne gondolkodni azon, hogy merre tovább középfokú szinten. És egyáltalán az felmerült bennem, hogy mi az értelme annak, hogy mi itt létezünk. Miért vagyunk itt? Van egyáltalán célja annak, hogy mi megszülettünk, vagy csak a véletlennek a szüleményei vagyunk. És úgy kezdtem el vizsgálódni, ugye először a filozófia, a tudomány irányaiban olvastam a leghíresebbeket, nem mondom, hogy a legesleg átfogóbban, nyilván nem akadémiai szinten, de bele-bele kóstoltam Nietzsche, Kant, Kierkegaard később, szóval a filozófiában Arisztotelés, Platón, a klasszikusok, bele-bele kóstoltam a filozófiába, és hogyha valaki a filozófiába foglalkozik, illetve az életnek az értelmével, akkor fel fog merülni az Isten kérdés. Hogy először filozófiai istenképen volt, filozófiai módon kutattam, kerestem az Isten létezésének valószínűségét, az Isten létezésének a szükségszerűségét vagy sem, és hát ha már az Istenről van szó, akkor nyilván ki, melyek azok a területek, amelyek beszélnek az Istenről, a filozófián kívül a vallások. Főleg a keleti vallások érdekeltek, hinduizmus, buddhizmus, nagy a gazdagság azokban a vallásokban, sokkal több irányzat, sokkal több hozzáállás az abszolútum felé. Aztán a tradicionalista perennializmus az, ami kifejezetten érdekelt. És hát azért nem lehetett megkerülni nyilvánvalóan a kereszténységet sem, főleg itt Európában magyarként. De attól mindig visszakoztam egy kicsit Nietzsével egyetértve, olyan rabszolga vallásnak tartottam, a gyengék vallásának, túl egyszerű válasznak egy nagyon bonyolult kérdésre. olyan válasznak, amiben talán azok bíznak, akik megtörtek, akik valamilyen tragédiát szenvedtek el az életben, akik túl gyengék ahhoz úgymond, hogy felülemelkedjenek a saját élettragédiájukon, életsorsukon. Ez is később radikálisan megváltozott.
Ez érdekes, ezt közbeszúrom, mármint ugye, hogy Nietzsche is főleg a Bálványok alkonyába írja ezt, hogy a keresztény vallás az egy életellenes vallás, az embernek az önmegvalósításának áll az útjában tulajdonképpen az, hogy elfogadjuk az alázatosságot. És itt mi változott meg benned, hogyha fiatalon úgymond hittél ezekben az ideákban, és aztán végül azt mondtad, hogy ez mégsem így van.
Igen. Igaza van egyébként Nietzsének. Nietzsche egy jó pogány ilyen szempontból. Valóban a kereszténységnek bizonyos tanításai, a legfontosabb tanításai, mondhatjuk azt, hogy Krisztus hegyi beszéde, az bizony már életellenes. Nem úgy életellenes, hogy alulmúlja az életet, vagy hogy az élet ellen tör, hanem olyan elveket fogalmaz meg, amely bizonyos kisarkított helyzetekben döntés elé állít téged, vagy áldozatot hozol mások javára, ezáltal a magad életéből úgymond valamilyen szinten valóban veszítesz, a magad kibontakozását valamilyen szinten meggátlod, a magad akaratának valamilyen szinten mégsem szerzel érvényt, viszont ezt másokért teszed szeretetből. Szóval ez egyfajta meghaladása a világnak, és hogy mi változott? Az, hogy, és ez már viszont nem az ész területein úgy gondolom, szóval ésszel ezt már nem lehet belátni, ide már kell a szív, az, hogy az ember meglássa, hogy nem csak a világ van, illetve vannak a világnál fontosabb ideák. Hogy van ez a teremtett világ, meg vannak a maga jelenlegi törvényei, és hogy ezek nem feltétlenül egyeznek Isten legmagasabb törvényeivel. Hanem van az a pont, van az a helyzet, amikor valóban ütközik ez a kettő, és akkor döntést kell hoznod, hogy vagy szeretsz, vagy pedig megvalósítod önmagad, hogyha milyen divatos kifejezéssel akarunk élni.
Mi volt, ha volt ilyen konkrét élmény, ami után elhatároztad magad végül Isten mellett, és esetlegesen ez egy hosszabb folyamat eredménye, vagy tényleg volt egy ilyen élményszerű szikrája?
A filozófia Isten kép mellett hamar elhatároztam magam, de az egy olyan személytelen Isten, tudod, az első mozgató, a teremtő, a minden okoknak oka, az abszolút erkölcs forrása. De nyilván ez még nem egy személyes Isten kapcsolat, ez csak egy belátása annak, hogy valóban valamilyen magasabb rendű transzcendens lénynek, erőnek, bárminemű létezőnek lennie kell. De hogy mikor határoztam el magam, bocsánat, a keresztjén Isten mellett, ez már nyilván a szentírással való megismerkedés kellett, az abban való elmélyülés, az, hogy elkezdtem templomba járni, az, hogy elkezdtem ige hirdetéseket hallgatni, és az, hogy valóban rájöttem arra is, hogy a keresztjén Isten nem olyan, mint a többi. Jézus Krisztus döntéskényszer elé állítja az embert. A többi Isten az olyan, hogy lehet ezt is imádni, lehet azt is tisztelni, lehet ide is tenni, úgymond a tétet, lehet oda is, lehet két irányba élni, lehet több Isten tisztelni, ahogy a Biblia mondja, ugye, lehet bálványokat imádni. A pogány vallások gyakorlatilag így működnek, a kereszténység elköteleződést kíván. És valóban a tanítása a kereszténységnek mind a mai napig én úgy vélem, hogy páratlan a vallások között. Az, hogy Isten emberré lett azért, hogy felvállalja a mi sorsunkat, elhordozza annak terhét, és megváltson minket, örök életet adjon nekünk ilyen módon, ez páratlan. Más vallásokban is van megtestesülés, ugye a hinduizmusban az avatár fogalma is ez, ugye, de azok mások, ők kékbőrűek, lejönnek ide, játszadoznak velünk, úgy viselkednek, mint ahogyan az ember elképzelni, hogy milyen egy Isten. Ezzel szemben Krisztus valóban testé, hússá, vérré lesz, korlátozza saját magát, korlátozza saját hatalmát azért, hogy a legautentikusabban, legőszintébben átérezhesse a mi sorsunkat. Ez, ahogyan Pál apostol mondja, emberi szempontból egy bolondság, egy őrültség. Ezt szívvel, hittel lehet átélni, megérteni. Azért van ez így, hogy úgymond idézőleg értsük jól, hogy a úgymond a buta embernek is legyen útja az Istenhez. A vallás nem intellektuális, a hitnek nincsenek intellektuális gátjai, a legegyszerűbb ember is tud azonosulni az evangélium üzenetével. És hát ez az, amivel én is szembesültem, hogy döntést kell hozni. Vagy a többi vallás, vagy a világ kínálta a filozófiai utak, vagy pedig akkor valóban elköteleződni Krisztus mellett. És ez nem egy olyan csodálatos történet, vagy nem egy ilyen nagyon átütő megtérés élmény. Egyik éjszaka kb. 16 éves koromban, amikor erről gondolkodtam, mielőtt elaludtam volna, kulcsra tettem a kezem, és imádkoztam az Istenhez, hogy másnap úgy keljek fel, vagy másnap úgy ébredjek, hogy valamilyen módon tudjam, hogy melyik irányba kell mennem. Maradjak a keresés útján, maradjak emellett a pogány, filozófikus keresésnek a nyomvonalán, vagy pedig valóban ő, Jézus Krisztus, a személyesen az Isten, akiben tovább kell kutatnom. Így imádkoztam az ima közben, után szinte rögtön elaludtam, reggel felkeltem, és ez megmagyarázhatatlan, de volt bennem egy bizonyosság, hogy nekem innentől az elsődleges az a kereszténység és Jézus Krisztus.
Volt-e benned félelem először a megtérés gondolatával szemben?
Hogy ne lenne? Szerintem, hogyha az ember komolyan veszi a megtérést, akkor van. A megtérés egy egészen új világszemlélet, egy egészen új rátekintés az egész világnak a működésére. És ebben van, nem csak öröm van, mint ahogy a manapság sokat házalnak vele, mondjuk új keresztjén mozgalmak, ha fogalmazhatok így, hanem ebben van bizony szomorúság is. Amikor rátekint az ember a világra, és látja a sok igazságtalanságot, látja, hogy nem úgy mennek a dolgok, mint azt Isten szeretné, nagyon nem úgy mennek a dolgok. Látja azt, hogy az emberek sajnos milyen bálványok, milyen hamis képek alapján élik az életüket. Ebben van egyfajta szomorúság, és van egyfajta aggodalom is, hogy innentől kezdve én egy kicsit ki fogok lógni a sorból. Innentől kezdve, mivel én most már ragaszkodom az én uramhoz, én már nem érzem jól magamat ebbe a környezetbe. De az azt jelenti, hogy egy picit az életstílusommal, a szavaimmal, a gondolataimmal, a hozzáállásommal, a döntéseimmel mindig egy kicsit ki fogom vívni, úgymond a világnak a haragját, értsük jól ezt. Mindig lesz másoknak felém egyfajta kritikájuk, és szerintem ezt minden keresztény ember, aki ezt komolyan gondolja és Krisztus nyomában akar járni, ezt érzi. Maga Krisztus is, tudjuk jól, amikor közénk jött, hiába ő volt az Isten, és hiába ma már úgy visszagondolva, ilyen steril környezetben, amikor olvasgatjuk a hegyi beszédet, akkor azt mondjuk, hogy hát ez csodálatos, milyen eszméletlen jó tanító, mennyire rendes ember, milyen nagy gondolkodó. Azért mégiscsak, amikor közöttünk járt, a vége a kereszt lett. Mégiscsak elutasítottuk sajnos mindannyian az ő tanítását, hiszen abban a történetben, ez a történet egy élő történet, abban mi magunk is benne vagyunk. Minden egyes nap, amikor Isten Krisztus ellen döntünk, akkor mi magunk is ott vagyunk bizony azok között, akik keresztre adták őt.
Volt olyan személy, aki döntően hatott rád végül abban, hogy a szolgálatot válasz magadnak?
Hogy konkrétan a lelkészi szolgálatra gondolsz. Meg kell említenem azért itt, mint segítséget Horváth Martint is, ő egy jó barátom. Ő is végül a teológusi útra lépett, csak ő nem lelkipásztor lett, hanem szociális szférában helyezkedett el, de ő például nagyon nagy mentorom volt, de nem is mondanám, hogy mentorom, mert az feltételez egyfajta hierarchiát. Inkább nagyon jó testvérek, barátok voltunk, akivel együtt haladtunk az úton, a megismerés útján, Krisztus megismerésének útján. Kiemelném később Pejdl Balást is, ő is keresztény jó barátunk. Hármunk ma is tartja a kapcsolatot, amint csak tudja, és próbálunk ilyen szempontból segíteni egymáson. Ha pedig kifejezetten szakmaian nézzük, akkor Molnár Virág lelkipásztorasszony Mezőkovács házáról. Ő az, aki a 6. éven, illetve az exmisszusi évemen nagy segítségemre volt, és bevezetett a gyakorlati részébe a lelkészi létnek, de persze úgy, hogy azt áthatotta az a fajta szeretet, az a fajta kedvesség, az a fajta bölcsesség, és az a fajta szenvedély, ami benne is lobog az emberek szolgálata felé. Ilyen szempontból nekem, ha szakmai, akkor őt mondanám mindenképp, ha kicsit általánosabban a kereszténység, akkor pedig Martin és Balázs.
Lelkipásztorként hogyan különbözteted meg a személyesíted a hivatásodétól?
Ez egy nagyon jó kérdés, főleg azért, mert ugye egy lelkipásztor, megvan az a koncepciónk, hogy ő sose lehet hitében gyenge, vagy hogy ő sose botlik meg ugye a Krisztus követésben, vagy hogy neki sosincsenek mélypontjai, sosincsenek szomorúbb pillanatai. Hát nyilvánvalóan ez nem így van, viszont nyilván, mivel ránk nagyobb bizatott, ezért nekünk úgymond mindig készen kell lennünk, és mindig ott kell lennünk az emberek számára. Viszont én annak a híve vagyok, hogy valóban amennyire csak lehet őszinték legyünk a hívő testvérek felé. Vannak azok a lelkipásztorok, akik ugye kialakítanak magukról egyfajta képet, és akkor jön az a klasszikus probléma, hogy bort iszik és vizet prédikál. Én az a lelkipásztor szeretnék lenni, aki nem tagadja, hogy néha iszik bort is, és a prédikációjában ott van a víz is, meg ott van a bor is. Én szeretnék őszinte lenni, szeretnék autentikus lenni, és én azt is megvallom, hogyha megvan a magam gyengesége, megvan a magam gyengébb időszaka, és hála Istennek református pap vagyok, pontosabban lelkész, tehát egy vagyok a hívő testvérek között. Ugye a reformáció fontos gondolata, amit ugye hitünk szerint a Szentírás új szövetségi részében is megtalálunk, hogy Krisztus után már nincsen szükség arra, hogy papok legyenek a híd Isten felé. Hiszen nekünk már megvan az egyetlen egy főpapunk, Jézus Krisztus. És mi mindannyian testvérek vagyunk a Krisztus hídben, fogadott fiak, fogadott leányok, testvérek. A lelki pásztor is ugyanolyan ember, mint az, aki eljön a templomba, leül a maga bűnével, bánatával, vagy örömével és háladásával, boldogságával. Nem különbözünk, egyedül egy valamiben különbözünk, hogy mi arra tettük fel az életünket, hogy másokat segítsünk az úton járásban. Ez azonban nem jelenti azt, mint a katolikusoknál, hogy úgymond a felszentelés után mi valami félisteni szintre kerülnénk, bocsánat a katolikus testvérektől, de ugye a papá szentelés szentségében azért mégiscsak van egyfajta ilyen, úgymond a laikusok fölé való emelése a papnak. Ez reformátusoknál nincs meg, bár sajnos szeretünk visszaélni vele, és szeretjük kiépíteni. Én azonban törekszek arra, hogy ez ne így legyen.
Utólag visszatekintve, hogyan tekintesz úgymond a régi kereső vagy ateista önmagadra?
Nem vetem meg, bár úgymond kicsit nyilván szégyennel is tekintek vissza, bár szerintem ez gyakran van így olyanoknál, akiknek úgymond az életében egy nagy váltás következik be, akiknek az életében egy jól kitapogatható váltás következik be. Márpedig ugye a keresztény hit szerint az ember újjászületik. Új életünk van, amikor megtérünk. Van az óember, és van az új ember. Persze ezen a földön még keveredik bennünk ez a kettő, de folyamatosan teret nyer az új ember, és hogyha jó úton járunk, akkor az új ember folyamatosan csökken annak a tere, úgymond a mi életünkben. És nyilván, hogyha az ember az óemberi ényére visszatekint, akkor azért érez egyfajta szégyent, érez egyfajta szomorúságot is, de itt jön az, hogy hiszünk Istennek a gondviselésében is. És ha hiszünk Istennek a gondviselésében, akkor igenis kellett az a időszak is. Minden, még a rossz is, ami az életünkben előfordult, még a próba is, még a betegség is, még a gyász is, mind szükséges ahhoz, hogy végül oda jussunk, ahol vagyunk, hiszen az út maga is fontos, amin eljutunk a cél felé. Úgyhogy ilyen szempontból Isten gondviseléséből nézve természetesen azt mondom, hogy meg kellett ennek lennie, viszont már van szégyen is bennem egy másik szempontból, hogyha a mostani önvalomból tekintek vissza annak az embernek a gondolataira, érzéseire, cselekedeteire, aki régen voltam.
Kedves hallgatóink, Serfőző Dániel Batonyai református lelkipásztorral, Császár Hunor szegedi kommunikáció mesterszakos hallgató beszélgetett az elmúlt percekben.
Onnan indult a történet, a két szemed megigézett. Miért hagytuk, hogy így legyen, a sors akarta vagy a véletlen? össze játszani úgy, mint a legelején, ahogy ott ültünk ketten a pad elején. Órák hosszabb néztük fentről a világi tár elé. Ha egyik nézzük a múltat, az ég alatt, csak itt karnyújtás az a pillanat. Úgy, mint akkor a pár meg a kéz, a múltból visszanéz, akkor össze játszani. Akarsz-e játszani úgy, mint a legelején, ahogy ott ültünk ebben a pad edején. Órák hosszat néztük fentről a világ, mint áll elé. Ha együtt néztük a múltat az ég alatt, csak egy karnyújtás az a pillanat. Úgy, mint akkor a pál meg a kéz, a múltból visszanéz. Akarsz-e játszani?
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, tartsanak velünk a folytatásban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.